Több arra felé is felszakadozik, csökken a felhőzet, és többnyire napos idő valószínű. Futózáporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad. Délután 23-29 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tisza tó 22 fokos. Holnap ismét több felé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
Hajnaltáj. A műsorvezető Balogh Tamás.
5 óra múlt 6 perccel, jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket. Június 2-a kedd van, 1977-ben ezen a napon mérték a hónap leghidegebb hőmérsékletét, mínusz 0,9 Celsius fokot, mindezt alcsút dobozon. Ilyen hidegre ma azért nem kell készülni, de időjárásról később, és mutatom már is, hogy mivel készültünk ebben a fél órában. A Gyöngyösi Állatmentő Alapítvány Tanulj meg szeretni plakát kampányt indított, hogy felhívja a figyelmet a felelős állattartásra.
Az első, hogy felelős kell választani. Tehát, hogyha valaki bármilyen állatot haza szeretne vinni, akkor tudnia kell, hogy onnantól neki gondoskodni kell erről az állatról.
Aztán a Balaton önálló régióként való fejlesztését sürgeti a gazdasági és energetikai miniszterhez írt levelében a Balatoni Köregyesület.
Legyen egy egységes keret és költségvetés is a Balaton fejlesztésére, illetve az átmeneti időszakra, amíg ki nem alakul, addig egy kormány biztos képviselhetné a Balaton érdekeit.
Részletek majd fél hat előtt, ha írnának nekünk a Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Füredi Zsolt. Az állatkertek mára a fajmegőrzés és a környezeti nevelés kulcsfontosságú bázisaivá váltak. A modern intézmények aktívan részt vesznek a veszélyeztetett fajok megmentésében, a vadállatmentésben és a természetvédelmi szemléletformálásban is. Nincs ez másképp a fővárosi állat- és növénykertben sem.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
Sok érdeklődő keresi fel naponta a budapesti állatkert új lakóit. Dél-Amerikából érkeztek a kapucínus majmok.
A fővárosi állat- és növénykertbe többnyire azért járunk, hogy érdekes, vadon élő állatokat láthassunk, aránylag közelről, az eredeti élőhelyükhöz hasonló környezetben.
Fővárosunk egyik kedves szórakozó helye az állatkert. Évike gyakori vendég.
Ám van itt még valami nagyon fontos. Gondolták volna, hogy a fővárosi állat- és növénykert már több mint másfél évszázada a természetvédelem egyik hazai bástyája. A sok-sok évtizedes, évszázados szakmai háttér, kiegészülve az ápolók, az állatorvosok páratlan tudásával garantálja, hogy a bajba jutott állatok a lehető legjobb ellátást kapják. Legyen szó egy törött szárnyú gólyáról, vagy egy fészekből kiesett énekes madárról, a cél mindig ugyanaz. A sikeres gyógyítás után visszajuttatni őket a természetbe. De milyen állatok érkeznek a mentőállomásra, és hogyan néz ki ez a munka a gyakorlatban? Hanga Zoltán szóvivő.
Magyarországon honos, vadon élő, védett vagy fokozottan védett állatfajok olyan egyedeit mentjük, akik hát valamilyen okból a vadonban olyan helyzetbe kerülnek, hogy segítségre szorulnak. Törött szárnyú gólyák, mérgezett sasok, elárult kismókosok, szüleitől elsodródott hódkölykök, és hát ehhez hasonló állatokról van szó, aminek mindegyiknek megvan a saját történetek.
A vadállatmentő központban kezelt állatok egy része azért kerül mentésre, mert még nagyon fiatal és önállóan nem élne meg a természetben, más részük pedig azért, mert valamilyen sérülést szenvedett.
A fő kezdeményezője ennek a dolognak egykori munkatársunk Becsei Anna, aki a madárház egykori főápolójaként mindenféle ilyen segítségre szoruló madarakat fogadott be, és hát próbált megmenteni, és mondjuk 30 éve azért még ez így ritka eset volt, egyszer-egyszer behoztak egy-egy ilyen állatot, és aztán valahogy nőtt erre az igény.
Nagyon fontos tudni, hogy a hazai fajok közül is elsősorban a védett fajok egyedeit fogadja a vadállatmentő központ. Egyszerre jelent ez a tevékenység globális és egyéni mentőövet.
Természetvédelmi tevékenység, hiszen védett vagy fokozottan védett, tehát természetvédelmi oltalom alatt álló hazai állatokat mentünk, akik segítségre szorulnak, de hát állatvédelemről, az egyedek kíméletéről is szó van, tehát ez egyszerre természetvédelmi és állatvédelmi tevékenység is a részünkről.
Az állatkert küldetése a mentésen túl az is, hogy a nagy közönséget is megtanítsa a felelős gondolkodásra.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Nézzük a Kárpát-medence aktuális időjárását. Bécsben 16 fokos a hajnal, még Grazban 13 fokot mértek. Pozsony 16 fok, Kassa közepesen felhős idő mellett 13 fok. Kolozsvár 15 fok, Arad ugyancsak 15 fok, Újvidék 14 fok, Zágráb 13 fok, Ljubljana 14 fok. Csíkszereda borult idő, zápor eső esik, és 13 fokot mértek.
Dr. Lorászkó Gábor rovata a hajnaltájban.
A szívférgesség sajnos egyre jobban terjedő betegség, és nagyon komoly károkat okozhat kutyáinkban. A kifejlett parazitákat hordozó ebek nehezen gyógyíthatók, így a megelőzés jóval biztonságosabb és pénztárcabarátabb. Állatorvos rovatunkban dr. Lorászkó Gábor válaszol.
Hallgatón kérdezi. Tisztelt doktor úr, az elmúlt időben egyre többet lehet olvasni az interneten a hazánkban is megjelenő szívféreg fertőzésekről. Mennyire komoly a betegség, mennyire kell tőle megijednem, és hogy előzhetem meg, hogy a kutyám esetleg elkapja?
Maga a betegség komoly, amennyiben tehát egy állat szívférgességben beteg, az egy komoly egészségi kockázat, nehezen megoldható, és ha létezik drága állatorvosi kezelés, akkor ennek a kezelése az. A csonttörések műtéti ellátását meghaladó tud lenni ennek a kezelési költsége. A másik pedig, hogy az esetek száma fokozódik. Vannak olyan területek például, ahonnan a vadász elmondása szerint a rókák mindegyike szívférgesnek bizonyult, megnézték, az onnan származó kutyákat pedig én néztem meg, és azok is azok. Általában jellemzően tünetmentes az állat. Csak amikor terhelést kap, például altatás miatti terhelést, az egy életet veszélyeztető állapottá tud válni, kockázatot növelő, nem beszélve arról, hogy magától nem szűnik meg, mert a folyamat önmagát fenntartja. A keringés súlya zavara, és emiatt a légzés súlya zavarának a tünetét mutatja, köhögés, légszom, nagyon nagyfokú fáradékonyság. Ezek a tünetek, hiszen a keringés nagyon rontja, hogy a tüdőartériában, a szívből a tüdőbe vezető értörzsben, meg ha sok van, akkor utána jobb szívfélben is, a cérnametélt úgy tölti ki a szívüregét. A szúnyogcsípés megelőzésére léteznek készítmények. Én ezzel kapcsolatban, ez az magánvéleményem, én szkeptikus vagyok. Tartós védekezésnek én nem ezt a módját választanám. A másik pedig a lárváknak az elpusztítása. Mikroszkopikus, apró kis kukacok, azok a gyógyszerre nagyon szépen megölhető. Kifejlett szívféreg viszont szintén elpusztulhat ettől a gyógyszertől, ha nem is olyan hatékonyan, mint az arra kifejezetten való gyógyszertől. Ezért meg kell győződni előbb mindig teszttel, mielőtt egy ilyen kúrát elkezdünk, hogy vajon az állat fertőzött vagy nem. Ha fertőzött, akkor az a nyűgösebb, bonyolultabb, hosszadalmasabb kezelés jön. Ha nem, nincs benne kifejlett szívféreg, akkor az a sima ügy, a lárváknak az elpusztítása egyszerű készítménnyel, és ebből több is van, havonta rácseppenteni a kutyára, az nagyon jó védekezést jelent. És egyben ez jelenti a későbbiekben a fenntartó védekezést is, mert legfeljebb tudomásul veszem, hogy a szúnyog sajnos fertőzni fogja, bizonyos arányban, de a keringő lárvákat, azokat én folyamatosan elpusztítom, és nem adom meg nekik azt a több hónapos túlélési lehetőséget, hogy végül kifejlett szívférge alakuljon ki.
Amennyiben kérdésük van, doktor úrhoz a hajnaltájkukac.mtva.hu címen felteltik. Rémtörténetek járnak mostanában a gazdik között, hogy kinek hol volt toklász a kutyájában, milyen bajokat okozott. Az egérárpa termése ezekben a napokban már száraz darabokra hullik, és könnyen befúródik a gyanútlan kutya bőre alá, onnan pedig csak előre tud menni. Egyáltalán nem könnyű elkerülni ezt a veszélyt, egy apró darab toklász észrevétlenül megtapad a szőrön vagy még rosszabb helyeken, és indul romboló útjára. Benkő Andrea a Herosz Fehérvári állatotthonában Krebs Gyöngyi menhely vezetővel egy kölyök kutyához ment oda.
Ezt a kis mancsát megemeli, ott látszik is rajta a seb, még ugye nem tudja terhelni rendesen.
Nagyon pici kutya, mennyi idős lehet?
3 hónapos.
Hol találták meg?
Hát ő az utcán volt, hát ugye a behozatalkor átnézzük, de akkor még nem láttuk ezt a toklászt rajta. Észrevettük, hogy elkezdett dagadni a lába, és akkor nagy nehezen az ujjak között. Ugye a szőrtől nem is olyan könnyű észrevenni a toklásznak a bemeneti nyílását, illetve találtunk még egy nyílást, de sajnos ott nem tudta kivenni az állatorvos a toklászt, hanem egy harmadik lyukon tudta csak megoldani azt, hogy ez a toklász eltávolításra kerüljön. Itt ugye a menhelyen nekünk is ez egy egy nagyon nagy kihívás, hiszen hatalmas nagy a területünk, odafigyelünk arra, hogy minél több zöld legyen, és ez az egérárpa nevezető növény, ez ugye ilyenkor, főleg amikor már száradnak el ezek a termései, ezek az úgynevezett toklászok, nagyon veszélyes tud lenni.
Főleg a lakótelepeken, ahol nagyon sok kis testű kutyát sétáltat a gazdi, nem nyírják a füvet.
Koller István, a Mennei állatorvosa.
Hegyes tüskés, nagyon könnyen belefúródik a lábujjai közé, ott van az a kis gennyes csomó, és nyalogatja folyamatosan, nem mindig lehet könnyen megtalálni, van, hogy dunszkötés kell, napokig, és akkor visszarendelni, újra kötözni, újra keresgélni, de aztán egy idő után kiloki a szervezete, hogyha véletlenül nem tudjuk kiszedni. A másik ugye a lelógó fülű kutyáknál, spánieleknél belemegy a fülbe nagyon könnyen, az a fő tünet, hogy hirtelen felsír, elkezdi rázni a fejét, pár óra alatt szinte az eget nézi, mert már annyira lógatja fél oldalra a kis fejét, már nézi az eget és kapargatja a kis fülét, azonnal állatorvoshoz kell fordulni, mert ez pár óra alatt is lemehet a dobhártyához, és onnan nagyon nehéz kivenni. Nagyon ritkán a szembe és a harmadik szemhéj mögé szokott befúródni, főleg a macskáknál, hogyha egy oldalú kötőhártya gyulladás gyanúja látszik, meg kell emelni csöpesszel a harmadik szemhéjat, és akkor mögé betekinteni, és általában ott szokott lenni a toklász.
Tehát akkor nem csak kutyának a baja, hanem a macskájé is.
A szemes esetén cicáknál sokkal gyakoribb, mint kutyáknál, ahogy mennek ott a gazba, az rögtön bele is fúródik. A másik ugye gyakran van, hogy beszippantják az órukon, az a legveszélyesebb. Tegnap is hívott egy ismerősöm, hogy trüsszög a kutya, hirtelen alakult ki, pozótosba járt, füvesbe járt, van, hogy csak endoszkóppal lehet kivenni, hogyha már befúródott az orr közepébe mondjuk, veszélyes is, mert nagyon vérzékeny terület. De nagyon sok esetben volt olyan, hogy ugye orrcseppet javasoltam, tehát két óránként, vagy akár óránként is két-három kis orrcseppet, hogy nedvesítjük az orrnyálkahártyát, és ahogy az szippantja, az mindig lefele megy, és egyszer csak lenyeli. Nagyon ritkán van olyan, hogy elakad. Az nagyon veszélyes, egyszer még hallgatókoromban az egyetemen láttam egy ilyen orrfeltáró műtétet, az brutális volt, amikor ott kalapálták, felnyitották az egész orr járatát, ott találták meg betokosodva a toklászt. Egy olyan ritka esetem volt, hogy egy puli, elhozták hólyakkő, szinte tyúktojásnyi, ultrahanggal láttam, hát mondom, meg kell műteni, ki is vettem, elküldtem kőanalízisre, hogy mégis milyen típusú kő, ketté vágtak ezt a követ, és a közepébe ott volt a toklász, tehát a kis kukiján felment a toklász, a hólyagjába ott kevergett, és ugye köré kicsapódtak a kristályok, és abból lett egy tojásnyi kő.
Gyakran fordul elő a Menhelyen, hogy toklászos kutya érkezik?
A beérkező kutyák között ebben az időszakban jellemző, de volt már olyan is, hogy cicában is találtunk.
Mit lehet tenni azért, hogy az ember megpróbálja megelőzni a baj?
Fontos, hogy az állatunk, aki kijár, őt mindig átnézzük, és eltávolítsuk belőle a toklászt, mielőtt a bőrt átszórja. Ezt egy hosszabb szőrű kutyán nehezebb észrevenni. Azért egy sima szőrűnél azt gondolom, aki ott él az ember mellett, főleg ugye, ha rendszeresen foglalkoznak vele, megsimogatják, észre lehet venni, de egy hosszabb szőrnél nem, és ugye ezért is gond, hogyha például vannak olyan típusú kutyák, ezek a szálkás szőrű kutyák, hogy a lábujjakon vagy a füleknél ott hosszabb a szőr, tehát ezeken a helyeken alaposabban át kell mindig vizsgálni a kutyát, de nyilván, hogyha megfelelően karban van tartva a szőrzet, akkor sokkal könnyebb észrevenni. A másik pedig maga a séta, mint ahogy a tappancsoknak a megégését meg lehet azzal előzni, hogy nem visszük forró felületre az állatot. Itt is ugye, amikor elmegyünk sétálni és zöld területre megyünk, akkor előtte a gazdi alaposan körülnéz, hogy nem lát-e toklászott azon a területen. Ha igen, akkor azt megpróbálja elkerülni.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ostorosan nemrég a saját gazdája ásta meg a sírját a kutyájának, mert már nem akart fizetni az oltásért. Nem telik el hét, hogy ne történjen állatkínzás. Ezért a Gyöngyösi Állatmentő Alapítvány Tanulj meg szeretni plakátkampányt indított, hogy felhívja a figyelmet a felelős állattartásra. Pilisi Csenge riportja.
Gulyótól úgy próbált megszabadulni a gazdája, hogy megásta a sírját. A szomszédok értesítették az állatvédőket, így menekült meg az ostorosi kutyus, és ma már örökbefogadó gazdira vár, mondja Babák Kata állatvédő.
A szomszédok jelezték állatvédő szervezeteknek, hogy több mint 10 éves kutyának, aki egész életében láncon élt, saját gazdája megásta a sírját. Ott közvetlenül a kutyaház mellett. Le is fotózták, el is küldték a képet. A Mezőkövesdi Pamacs Kutyamentő Alapítvány elnöke, ő ment ki a helyszínre. Őt megegyezni egy családtaggal, hogy lemond a kutyáról. Amikor megkérdezte, hogy miért szerette volna aznap este megölni a kutyát és elásni, ennyit mondott, hogy elég volt belőle. Tehát, hogy nincs már rá szükség, megöregedett. Még aznap este átvettük a kutyát, kiderült, hogy érvényben lévő oltása a következő pár napban járt volna le. Valószínűleg itt már nem akart a tulajdonos pénzt költeni a kutyára, aki egyébként meglepően jó állapotban van. Azon kívül, hogy szívférges, a karmai vissza voltak nőve és belenőttek a bőrébe, illetve a füle volt enyhén begyulladva, viszont azt borzasztó látni még több mint két hónap elteltével is, hogyha seprő van a kezembe, akkor golyó lefekszik, háttal nekem elfordul, és egy kis fejét leteszi a mancsaira, és nem hajlandó rám nézni. Biztos, hogy bántották is. Általános tapasztalat, hogy az emberek tárgyként tekintenek az állatokra. A kutyára azért, mert egy kötelező kellék egy udvaron, ugasson, ne menjen be tőle bárki, és nem élőlényként tekintenek az állatra. Tehát egyszerűen azt nem veszik figyelemben, hogy az állatoknak ugyanúgy vannak érzéseik, félelmeik, ugyanúgy vannak igényeik, nem élőlényként tekintenek rájuk.
Ezért indított plakátkampányt a Gyöngyösi Állatmentő Alapítvány, hogy minél több gyermekhez eljusson a felelős állattartás, az állatok szeretetének és védelmének fontossága, mondja Faragó Tamás kuratóriumi tag.
Ezen a 7 fő alapszabály látható, és ezeket a installációkat visszük a Gyöngyös város iskoláin egyhetes rotációban folyamatosan. Terveinkben az is benne van, hogy a környékbeli kistérségi általános iskolákba is elviszük ezt a kiállítást. Fontosnak tartjuk, hogy ezeket megismerjék a gyermekek. Az első, hogy felelősen kell választani, tehát hogyha valaki bármilyen állatot haza szeretne vinni, akkor tudnia kell, hogy onnantól neki gondoskodni kell erről az állatról, foglalkozni kell ugye a kutyával, tehát maga a szeretet, ki kell velük menni és sétálni kell. Nagyon fontos a táplálkozás, ne legyen túltáplálva sem, de alultáplálva sem legyen a kutyus. Nagyon fontos az, hogy milyen környezetben van otthon. Nagyon sokszor sajnos szembesülünk azzal, hogy láncon tartott kutyák vannak, nagyon szűk helyre vannak bezárva a kutyák, nincsen nekik mozgásterük, vannak olyan betegségek, ami ellen be kell oltatni, tehát az egészségükre is oda kell nekik figyelni. Ha nem vagyunk tenyésztők, akkor ivartalanítsuk a kutyusokat. Erre vannak különböző programok. Meg kell keresni a állatvédő egyesületeket, mint mi is vagyunk, és akkor megpróbálunk ebben segíteni, hogy ki legyen ivartalanítva a kutyus, mert nagyon sok esetben ugye a túlszaporulat az, amely okozza azt, hogy zucára kerül nagyon sok kutya.
Vannak olyan visszatérő problémák, ami miatt erősíteni kell a felelős állattartást?
Ha kóborebek vannak, akkor azok ugye befogásra kerülnek. Fontosnak tartjuk azt, hogy a felnőtt lakosság körében is azért próbáljunk eredményeket elérni, és egyre többen megértik azt, hogy ezt így nem szabad csinálni. Keményebb állatvédelmi törvényre lenne szerintem szükség. Felelősen kell bánni az állatokkal. Ha ezt át tudjuk vinni, akkor szerintem már kis nyeremény számunkra és a állatok számára is.
Az elmúlt hetekben több a hazai vendéglátásban, turizmusban érintett szakember fogalmazta meg az idegenforgalommal kapcsolatos legfontosabb változtatásokat. Most a balatoni kör juttatott el egy nyilvánossá tett levelet a kormányhoz, melyben a tavat érintő legfontosabb fejlesztési stratégiákat fogalmazták meg, köztük a vendéglátásra vonatkozókat is. Varga Tünde összeállítása.
Nemrég járta be a hazai sajtót az a nyilatkozat, amit 35 vendéglátós kis- és középvállalkozó írt alá. Ebben 10 pontban gyűjtötték össze, milyen változtatásokra lenne szükség a hazai éttermi és turisztikai szektorban. A balatoni vendéglátósok egy része hiányolja, hogy nem előzte ezt meg egy átfogó felmérés a szakma egészében. Szikra Gabriella egy Fonyódi étterem és egy balatoni strandbüfé tulajdonosa.
Ténylegesen az kéne, hogy valahol valamilyen platformon elindítani ezt az egészet. Minden valamire való vendéglátás, aki foglalkozni szeretne vele az egészhez, leírná, hogy mi az, amit szeretne. Lenne egy csapat, aki teljesen át tudná nézni az egészet, mi az, ami releváns, mi az, ami jó, mi az, ami nem jó. És akkor ezeket összeszedve csinálni egy 10 pontot. Ez egy nagyon jó kezdeményezés lenne, ha ténylegesen avval foglalkoznánk, ami kell.
Eközben a balatoni kör nyílt levélben fordult a kormányzathoz, amit egyébként személyesen elküldtek a térség országgyűlési képviselőinek és az illetékes tárcának is. Ebben egyebek mellett azt javasolják, hogy a kormány indítsa el a balatoni térség önálló közigazgatási és fejlesztés politikai keretének előkészítését önálló átlátható költségvetéssel. Kardos Gábor, a balatoni kör alapítója, sajtókoordinátora.
Nagyon fontos rögzíteni, hogy itt most nem álmodozunk valamiről, amiről szeretnénk, ha egyszer megvalósulna, hanem tényként kellene rögzíteni, hogy a Balaton lényegében egy összenőtt település füzér, lényegében a Balaton egy egységes agglomeráció. Egyébként a vidék legnagyobb városa lenne, hogyha egy városként tekintenénk rá. Ugyan nem feladatunk kimondani, hogy mi legyen a neve ennek a közigazgatási egységnek, de Európai Uniós összehasonlításban nyilván régiónak kicsi. Általában régióként hivatkozunk rá, vagy térségként. Az viszont szintén tény, hogy a tóparti települések helyzete, gazdaságában a turizmus szerepe és egy csomó minden nagyon különbözik a megye egyéb távolabbi településeinek. gyermek helyzetétől, tehát ezért is fontos lenne egységesen kezelni. Két tóparti település, függetlenül attól, hogy melyik megyéhez tartozik, sokkal közelebb áll egymáshoz, sokkal több érdekazonosság van, mint hogyha a háttér települése vagy más településeket nézünk a megyékben.
Tehát célzottabban lehetne fejlesztéseket igénybe venni, ha jól értem.
Hát sokkal koherensebb lenne, nem csupán a fejlesztések igényléséről van szó, hanem már most ugye a turizmus fejlesztési hozzájárulás célzottabb felhasználása is lenne ennek a célja, ennek az integrációnak. Legyen egy egységes keret. Hogy ez most egy közigazgatási egység, ami ideális lenne, vagy hogy az mikor jön létre, az további kérdés, de legyen egy egységes keret és költségvetés is a Balaton fejlesztésére, illetve az átmeneti időszakra, ami ki nem alakul, hogy ezt régiónak nevezzük, vagy valamilyen városi struktúrának, agglomerációnak, milyen egységbe lesz ez foglalva, addig egy kormány biztos képviselhetné a Balaton érdekeit.
Ugye szintén egy fontos pont, amiről már többször is beszélünk évek óta, az egész éves Balaton, az egész évben nyitva lévő vállalkozások, az ők valamilyen támogatása. Ezekre több nemzetközi példa is van, hogy ez hogyan működik egyébként és működhet.
Igen, és az első pont is erre vonatkozik tulajdonképpen, mert azt gondolják a nagy többség sajnos még mindig, hogy a Balaton egy nyaralóhely, akkor nehezebben érthető, hogy miért egész éves működtetésről beszélünk. Ha viszont a vidék legnagyobb városaként beszélünk róla, akkor evidens, hogy egész éves. Illetve a KKV-k a vendéglátásban kiemelt szerepet töltenek be. Az érdekeiknek az erősebb érvényesítése fontos lenne, illetve szabályozása a működési engedélyeknek és egyéb feltételrendszereknek az átgondolása az nagyon fontos lenne a vendéglátásban. Illetve az egész rém bonyolult és nehezen áttekinthető, nehezen betartható és betartatható jogszabályi keretet nagyon leegyszerűsítő. Úgy fogalmaztunk, ugye az elhíresült fordulat, hogy egy sör a láttéten, hát mi inkább úgy mondanánk, hogy egy menükártyán férjen el az egész, hogy mit kell betartani.
Mávinfo.
Friss információk a vonattal közlekedőknek. A vonalban itt van velünk Kis Horváth Levente. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Vámos György és Ludas között felső vezetéki hiba lassítja a reggeli közlekedés, ezért a Vámos György Füzesabony közti személyvonatok nem közlekednek, helyettük az Egri Agria Interrégiók állnak meg. Pótlóbusz indul ma reggel az Ócsáról 6 óra 24-kor Kőbánya Kispestre induló S21-es vonat helyett. Az ország többi vasútvonalán rendben indult a mai forgalom. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani. A Dunántúlon a pécsi fővonalon dolgoznak a szakemberek, Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Gyesef hálózatán Pápa és Celdömölk között vasárnap esti pótlóbusszal kell utazni. Két héten át pótlóbuszok szállítják az utasokat Vác és Diós Jenő között az S750-es vonatok helyett a keleti ország részben a Szerencs-Nyíregyháza vonalon. A bővebb információkról a mavcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok!
Köszönjük szépen! 6:30 lesz, 2 perc múlva. Jó reggelt kívánok! Ez a Hajnaltája Kossuth Rádió vidékmagazinja. A mikrofonnál Balogh Tamás. A gazdáknak országosan több 100 millió forint kárt okoznak a vadmadarak, ezért drasztikus megoldást sürgetnek. Részletek hamarosan, most hírek következnek a stúdióban Beslin Bettina.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. Torockai Lászlónak ajánlotta fel a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság vezetését Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben. A kormányfő cserébe azt kérte, hogy a Mi Hazánk mozgalom függessze fel az együttműködését a Fidesz-KDNP-vel. A Honvéd vezérkar főnökévé nevezte ki, valamint vezérezredes rendfokozatba léptette elő Sándor Zsolt altábornagyot Súlyog Tamás köztársasági elnök. Kunszabó István a vezérkari főnök helyettese, Apáti Zoltán pedig a Honvéd vezérkar törzsigazgatója lett. Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, Szepesdi Zsuzsanna pedig az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője, derült ki az egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből. Hegedű Zsolt a posztban arról számolt, hogy megkezdődött az átadás átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. A békési holtágaknál folytatódik a szúnyogírtás, a melegszáraz időjárás miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyogpopuláció, a rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyogok lárváit gyérítik, vízbe juttatott biológiai készítményekkel. Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. A sérült mentése több órán keresztül tartott. Súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított eljárást. Napközben mindenütt felszakadozik, csökken a felhőzet, és többnyire napos idő valószínű. Futózáporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad, délután 23-29 fok valószínű. Kedves hallgatóink, most részletes körzeti időjárási adatokkal folytatódik a Hajnaltáj Balogh Tamással.
Köszönöm szépen. Budapesten 16 fokos a hajnal, még Győrben 14 fokot mértek. Mosonmagyaróvár 13 fok, Sopron 13 fok, Szombathely 13 fok. Pápa 11 fok, Veszprém 14 fok, Székesfehérvárról nem érkezett adat. Szentgotthár 12 fok, Zalaegerszeg 14 fok, Keszthely 13 fok, Nagykanizsa 12 fok, Kaposvár 15 fok, Siófok 18 fok, a Balaton vize pedig 19 fokos. Pécs 14 fok, Paks 16 fok, Baja 15 fok, Kecskemét ugyancsak 15 fok, Eger 13 fok, Széchenyi 13 fok, Miskolc 13 fok, Szolnok 15 fok, Karcag 15 fok, Debrecen 15 fok, Nyíregyháza 14 fok, Záhony 14 fok, Szeged 16 fok, Békés Csaba 15 fok, Kékestetőn élénk északi szél fúj és 9 fokot mértek. 1:06 Jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió vidék magazinja, a Hajnaltáj. A mikrofonnál Balogh Tamás, és jöjjön néhány ajánlat a következő fél órából. A klímaváltozás korában az öntözés már nem kiegészítő opció, hanem a túlélés záloga.
Egyre inkább szárazabb az éghajlat, és rendkívül módon lecsökkent a talajvízszint, és a növényeket ki kell elégíteni kellőképpen, hogy megfelelő minőségű terményeket is tudjunk termelni.
Aztán a gazdáknak országosan több millió forint kárt okoznak a vadmadarak.
Korlátozni kellene a számát a vadjaknak, mert ma már vannak olyan régiók, ahol nem lehet különböző növényfajokat elvetni, mert egyszerűen lehetetlen megvédeni.
A gazdálkodók drasztikus megoldást sürgetnek, részletek majd 6 óra előtt. Ha írnának nekünk a Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Füredi Zsolt.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
A fenyőfélék levágott ágait lehet-e komposztálni? Aprítás után komposztálhatók, de magas gyanta és savtartalmuk miatt csak lassan bomlanak le. A szőlő sorközökbe történő beásásuk nem javasolt, mivel a bomló fenyőgaljak savanyítják a talajt és nitrogént vonnak el a szőlőtől. Bozsik József tanácsai következnek.
Fenyő darálékot, amiben benne van a tűlevele is és az ágak, szőlő közé be lehet tenni ilyen talajlazítónak.
Orlóci László, az örökzöldek nagymestere. Az örökzöldek lombleveleit hogyan lehet komposztálni, hogyan dolgozhatjuk fel?
Általában a fenyőlomban nagyon magas a gyanta tartalom, és ez a gyanta ez nagyon sok esetben konzervál. Régebben, amíg még terpentin gyárak léteztek, és terpentin gyártottak fenyő kéregből, fenyőtűből, fenyőtobozból, addig nagy mennyiségben termelődött úgynevezett gőzölt fenyőtű. A levélből ki van szedve minden olyan anyag, olyan illóolaj és olyan terpenolaj és terpentin, ami akadályozhatná a lebomlását, utána nincs probléma. Pillanatok alatt komposztálódik. A fenyőtű lombföld, a fenyőföld sem volt probléma. Amióta viszont ez már kisebb jelentőségű, mert inkább szintetikus szereket állítanak elő a vegyiparban, azóta ez azért probléma, mert gyantával telített fenyőtűt komposztálni, ez hosszú évek munkája. Nem reménytelen munka, de mi itt próbálkoztunk mindenféle fenyőtűnek a komposztálásával, és arra jutottunk, hogy ez 2-3, akár 4 év múlva is még majdnem ugyanúgy néz ki, mint ahogy eredetileg. Az a fenyőtű, az még mindig fenyőtű és nem föld. Én nem javaslom házi kertbe évekig tartó fenyőtűnek a komposztálását, azonban nem reménytelen a dolog, hogyha arra gondolunk, hogy a kiskertünkben milyen növényeket akarunk megtartani. És vannak olyan növények, ahol kifejezetten meg hasznos az, hogyha nem komposztálódik az az anyag, az a szerves anyag, amit a földjébe belekeverünk, mert hogy ezáltal levegősebbé válik a talaj, és a bomlása során pedig egy savanyú közeget teremt. Na most ilyen esetben, ha ezt belekeverjük a közegbe, akkor évekig a közeg nem fog összerothadni, és nem lesz levegőtlen, és nagyon sok növény ezt meghálálja, hogy az áll-e egy rododendron és egy gardénia vagy egy kamélia, az úgy mondhatnám tombol az örömtől, hogyha kap a közegébe egy kis fenyőtűt is, ami persze évekig nem fog komposztálódni.
A komposztálásnak több útja is van. Emlékszem, még Rogos tanár úr általános iskolában nekünk a föld alatti komposztálást tanította, kiástunk egy jó nagy gödröt, illetve kettőt, mert két év kell hozzá, és akkor mint egy torta, egy réteg zöld hulladék, az megsózva nitrogénnel, szén és nitrogén atomok jó arányba legyenek, meg a bomlást is segíti, ugye rá a föld, jó belocsolni, és akkor amíg meg nem telik, így lehet készíteni. Barát Miklós azonban egy másik módszert választott, ugye ez a föld feletti komposztálás.
Körülbelül 20 cm-re csináltam egy nagy kört, az átmérő ennek körülbelül 1,5 méter, poliészter hullámlemezből csináltam. Abba szórom bele, és ugye rétegenként megszórom nitrogénműtrágyával, ami elősegíti a bomlást, a komposztálódást, és rendkívül jó hatással van. Szakemberektől hallottam, hogy a komposzt értéke, legalábbis a földbe elzett értéke, a szerves marhatrágyával azonos. Azért csinálom.
Ha önnek is van kérdése Bozsik gazdához, küldje el e-mailben a hajnaltájkukac@mtva.hu címre. És már is határszemlével folytatjuk műsorunkat, hiszen csapadék ellátás és eloszlás szempontjából jól kezdődött az év a Vajdaságban, aztán áprilistól alig volt eső, kiszáradt a talaj, így most csak fél termésre lehet számítani az őszi vetésű növények esetében. A tavaszi vetések állapotán viszont jelentősen javíthatna még a júniusi csapadék. Tóth László temerini agrármérnökkel Ternovác István beszélgetett.
Vajdaságban évek óta vagy hiányzik a megszokott csapadékmennyiség, vagy nagyon rossz a térbeli és időbeni eloszlása. Idén jól kezdődött az év első 5 hónapjában 250 liternyi eső esett, megvan az 50 mm-es havi átlag, ugyanakkor áprilisban mindössze 7,5 liter, májusban pedig 35 liter eső áztatta a földet. Milyen állapotban vannak most az őszi vetésű növények?
Még szemmel tartsák magukat, de szinte naponta látszik a változás. Szenvednek úgy a gabonafélék, mint az olajrepce, meg nagyon hiányzik a víz, nagyon kiszáradt a talaj, és amennyiben napokban nem lesz csapadék, drasztikusan le fog csökkenni a termés hozam, ami májusig nagyon szépnek ígérkezett, már áprilisban csökkent a nedvesség mennyiség, a buzavirágzásákkor is kevesebb volt. A genetikailag bekódolt mennyiség, ugye az is a minimumra fékezett a gabonaféléknél.
De bejött a 30 fok fölötti hőség.
Talán az a 30 fok az még nem is annyira vészes. Ez az éj és nappali hőmérséklet amplitúd megviseli a növényeket, főleg a meleg igényeseket, de ez még nem lett volna drasztikus, de viszont ez a száraz talaj, száraz levegő, ez már az ősztieket különösen nagyon megviseli. Viszont a tavasziok szempontjából ebben az időben még nem kritikus, mert a növény megy a talaj mélyebb rétegeibe, fejleszt a gyökerit, megy a nedvesség a víz után, és hogyha külön válasz, mikor legyen száraz a időjárás, ilyen tavasz mondanám, és nyárra legyen csapadék, mert amíg a növény mélyen gyökeresedik, akkor később, ha jön is a több csapadék nyáron, akkor azt jó eredményt tud hozni. Nem úgy van, mint amikor nagyon sok vízben duskál tavasszal, és fejlődik nagy vegetatív tömeg, és aztán bejön a nyári száraz, és akkor nagyon nagy a kipárologtatási feladat, nagyon sok a vízveszteség. Tehát, hogy milyen lesz a nyár, a tavaszi vetés növényekről még nem tudjuk. Az ősziekről viszont azt kell mondani, hogy féltermés hozam mutatkozik. Egyelőre.
Nem csak itt a Vajdaságban, tágabb térségben is, a Kárpát-medencében a termelők nagy része áttérte az őszi vetésű növények termesztésére, hiszen ezek jól hasznosítják a téli csapadékot, a termései kevésbé sínlik meg a nyári meleget. Ugyanakkor érdekelne az is, hogy most a tavasz folyamán miként alakult a vetési terv. Előtérbe kerültek azok a haszonnövények, vagy a korajabbi fajták, hibridek, amelyeket kevésbé viseli meg a nyári szárasság és hőség.
Ezen a vidéken az utóbbi 30 évben nagyon elterjedt volt a szója termesztése, viszont idei évben szinte nyomokban van szója, alig van a határban. Szárazság legjobban megviselt a szóját. Igaz, kevesebb a befektetés, de nem volt semmilyen hozam, semmilyen haszon. Már évek óta mínuszban van a szója termesztés, tehát az emberek lemondtak róla, sokan átváltottak napforgóra. A kukoricánál az áll, hogy a korábbi érésűeket helyezik előtérbe a termelők, rövidebb a tenyésztő, rövidebb a vegetáció. Talán jobb jobban hasznosítsa azt a téli csapadékot, nedvesír, ami még a tajban van, vagy amit a tajban meg tudtunk őrizni, próbálkozz emberek több őszivetésű növénnyel. Úgyhogy a vetés szerkezete az utóbbi egy-két évben eléggé megváltozott a szokotthoz képest. Pár évben az ősziek nagyon jó termést adtak, de most az idén nincs kiváltás. A júniusban leesik az a 90-100 liter, ami 50 éves átlag, abban az esetben a tavaszok szempontjából várható a jó hozam, hogyha az meg lesz.
Ha valamiért senki sem felelős, mindnyájan felelősek vagyunk. Ez az örökérvényű mondás sok mindenre igaz, de látva a klímakrízis növekvő nyomását, a szárazabb nyarakat, az egyre sekélyebb tavainkat, itt az ideje szembenéznünk a szakadékkal, amifelé hajtunk. Bartoli Judit meteorológus egy ideje már kongatja a vészharangot, és reméli, hogy valaki végre meg is hallja. Kulik Bence kérdezte.
Dr. Bartoli Judit egyetemi tanár, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem meteorológiai tanszékétől. Visszafordítható még ez a folyamat? Elérhető a jelenlegi társadalmunkkal, a jelenlegi gazdasági berendezkedésünkkel az, hogy visszaforduljunk a 2 Celsius fokos felmelegedés előtt?
Konkrétan másfél fok. Ugyan a párizsi megállapodásban 2 fok szerepel, de arról kiderült, hogy nem elég. Az nem a visszafordíthatatlansági küszöbérték, hanem alacsonyabb szinten kéne megállni. Én bizakodó vagyok. Az lenne fontos, hogy az emberek figyelmét erre irányítani, mert magától nem fog megváltozni. Az kellene, hogy az emberek megértsék, hogy mi a tét, és elkezdjenek ez szerint élni, mert ez egy másfajta élet. Önmagában a fenntartható fejlődés is már egy hibás dolog, mert ugye egy véges földön egyre növekvő emberiség számmal az lehetetlen, hogy tovább fejlődjünk. Egyáltalán ugye macskakörömbe a fejlődés, mert most az miért fejlődés, hogy több fogyasztunk. Tehát valószínűleg elsőként a fogyasztói társadalmat kéne elengedni, ami szinte lehetetlen a sok-sok-sok reklám miatt, akármerre nézünk mindenütt, csak ez a pont az kérne, hogy nekem kevesebb is elég. Nem attól vagyok boldog, hogy többet fogyasztok, és mindig a legújabbat, hanem hogyha szerettem egy ruhámat, azt miért lehetne 10 évig hordani, és így tovább. És akkor ez mindenre vonatkozik. Az, hogy hány fokot tartunk a lakásunkban, és egyáltalán egy kevesebb energiát, szerényebben, hogy nem az a lényeg, tehát inkább filozófiai átállítódásról is van szó.
Sőt, ugye, amiről ön beszél, az a mérték, mint érték, de hát a fogyasztó ember a jelenbe van zárva. Ugye most vissza is irányítom egy kicsit a jelenbe, mert több beszélés mutatott nekünk. Egyrészt az átlaghőmérsékletről, a csapadékról, a szárazságról. Milyen jövő vár Magyarországra a következő 5-100 évben?
Igen. A melegedés az szerintem teljesen evidens már most is, és hogy ez tovább fokozódik, az ezekhez kapcsolódó szélsőségek gyakoriság és intenzitás növekedése, és ez városi környezetben is rossz. Ez bizonyos embercsoportok számára nagyon-nagyon rossz. Gyorsan kell lépni, és lépni kell, és nem lehet legyinteni rá, meg halogatni, meg nem fontos. És akkor ide jöhetnek rögtön már a klímaszkeptikus, aki csak beszél, de ez pont elég a médiának, ez pont elég a politikusoknak, hogy ne cselekedjenek. Mert egy politikusnak ugye van 3 éve, vagy 5 éve azokat az ügyeket preferálja, ami ezen időszak alatt...
Na jó, de bocsánat, hogyha még van 30 éve is, mint mondjuk a kínai népköztársaságban, úgy látszik, hogy ők sem hoznak döntéseket a hatékonyság ellenében.
Igen, hát akkor is azt lehet mondani, hogy nem fókuszál arra, nem hoz gyors sikert, sőt, negatív érzelmeket vált ki az emberekből, hogyha kevesebbet megvéd. Tehát, hogy eleve ezeket elmondani, elfogadtatni emberekkel, és hogy ez szerint éljenek, ez nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Ezért a politika közvetlenül szerintem nem lehet a vezetője ezeknek a folyamatoknak.
Ha jól értem, akkor van egy egyértelmű tudományos megoldás, de társadalmi megoldás nincs, politikai megoldás, ha még lenne is, nem érdeke a döntéshozóknak.
Én alulról kéne, hogy jöjjön, méghozzá megértés következtében. Tehát, hogy én egy teljesen normál halandó vagyok akárki az utcáról, és nekem vannak gyerekeim, nekem van családom, és az ő jövőjük érdekében, ő értük. Jó, lehet, hogy én már nem fogom megélni, és nem érdekel, de ezt nem mondhatom ki, mert vannak gyerekeim, és vannak unokáim, és kell, hogy érdekeljen, és abszolút egyértelműen látszik, hogy valami rohanunk valami szakadék felé.
Immár negyedik alkalommal rendezték meg Hartán az öntözős pikniket, melynek középpontjában idén is a precíziós öntözés technológia, a víztakarékosság és a legújabb agráripari fejlesztések álltak. Azonban egy fontos üzenetet is átadott a gazdálkodóknak, mégpedig, hogy a klímaváltozás korában az öntözés már nem kiegészítő opció, hanem a túlélés záloga. Dr. Kovács Erik klímakutatót a rendezvényen kérdeztem.
Az elkövetkező éveket megvizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy ez a tendencia, ami elkezdődött, tehát a hőmérséklet emelkedése, a csapadékban lévő hektikusság, mind a téli, mind egyébként a nyári csapadékváltozásokra gondolok, akkor ez egyre inkább erősödni fog a következő években. A nyarak egyre forróbbak lesznek, egyre hosszabbak lesznek majd a száraz periódusok nyáron, illetve ami még nagyon fontos, hogy egyre gyakoribbakká válnak, a már így is gyakori intenzív nagy esőzések. Ez azt jelenti, hogy nagyon rövid idő alatt nagyon nagy mennyiségű csapadék hullik le, viszont ennek a nagy része nem tud hasznosulni, mert olyan gyorsan hullik le, illetve ami nagyon fontos, hogy nyáron a nagyon nagy forróság miatt, ami lehullik csapadék is tudna hasznosulni, azt se tud kellőképpen, mert nagyon erőteljes a párolgás.
Ha szigorú az idei évet nézzük, akkor milyen nyarunk lesz?
Azt láthatjuk minden modellem, illetve szezonális előrejelző modellem, mind az amerikai, mind az európai, hogy a nyár az átlagnál melegebb lesz. Ez akár 2-2,5 fokkal is melegebb lehet. Illetve ami nagyon fontos, hogy mi korábban az év első felében azt láttuk, hogy a nyár az átlagnak megfelelően vagy egy kicsivel csapadékosabb lett, most ez megfordult, most az látszik, hogy sajnos az idei nyár is a tavalyihoz hasonlóan az átlagnál szárazabb lesz, ismételten lesznek erős asszályok, amely azt a tendenciát mutatja, ami elindult évekkel, évtizedekkel ezelőtt, hogy a nyaraknál az aszálynak az erőssége, intenzitása, elhúzódása egyre komolyabb problémát okoz.
Nagy szükség van az öntözésre.
Tarjányi József, gazdálkodó.
Hisz egyre inkább szárazabb az éghajlat, és rendkívül módon lecsökkent a talajvízszint, és a növényeket ki kell elégíteni kellőképpen, hogy megfelelő minőségű terményeket is tudjunk termelni.
Számokkal hogyan lehet alátámasztani az öntözés fontosságát, akár egy hektárra levetítve, például búzában, avagy kukoricában?
Hát a hagyományos növénytermesztésnél, búzánál, kukoricánál a mai energiaárak mellett nagyon kérdéses, hogy megéri-e ezeket a kultúrákat öntözni, hisz amennyivel több termést tudunk elérni, közel annyival többe is fog kerülni. Itt sokkal inkább a biztonságot jelenti, hogy biztonságosan tudjuk ezeket a területeket hasznosítani, meg megfelelő mennyiségű és minőségű árut tudunk termelni. A kertészeti kultúrákban van sokkal inkább jelentősége, hisz ottan meghatározó tényező, meg sokkal hamarabb megtérül az öntözés költsége.
Fórián Zoltán agrárpiaci szakértő szerint azonnali cselekvésre és gyors alkalmazkodásra van szükség.
Tudomásul kell venni, hogy egy korszak lezárult, el kell kezdeni nagyon gyorsan tanulni. Az alapokhoz kell hozzányúlni, a szemlélethez, az együttműködéshez, a tudás megosztáshoz, és alkalmazkodni nem csak a megváltozott klímához, hanem a megváltozott piaci viszonyokhoz, a munkaerőhelyzethez, de hosszan sorolhatnám a kihívásokat. A piac nem vár meg minket, léptéket kell váltani abban, hogy hogyan váltunk szerkezetet. Az elmúlt 10 évben nem történt szerkezetváltás gyakorlatilag a hat növényt illetően a magyar mezőgazdaságban. Tehát lassúak vagyunk, ez a problémánk.
Milyen hosszú lesz ez a váltás, és mennyire fog fájni?
Ez nagyon fog fájni. Ezt tisztító tűznek neveztem, ez hamarosan még az idén azt gondolom, hogy el fog indulni. Egyszerűen kifogy a szufla egy csomó magyar mezőgazdasági vállalkozásból, ők elkeseredtek lesznek és sodródnak, pedig szükségük volna rájuk a magyar piacnak, csak nincs meg azok a feltételek, hogy ők versenyképesen fönt tudjanak maradni. Hogy a hossza mennyi lesz, azt én azt gondolom, hogy ez legalább egy 5 éves ciklus lesz, mire az az új struktúra, az új termékkibocsátás és termék minőségi színvonalváltás, amire itt nagyon nagy szükség van, az meg fog valósulni.
Az elmúlt évek időjárás viszonytokságai miatt kezd pánik hangulat lenni.
Hegedűs Attila, a Bauer Hungária Kft. Mint a rendezvény szervező cég ügyvezetője.
Nagyon sürgős döntés kell, és lehet, hogy kényszer alkalmazásával, de valami döntésnek születnie kell, és valamilyen irányba el kell indulnunk. Ami látszik, hogy idáig az elmúlt 10 évben, vagy 15 évben, vagy 20 évvel ezelőtt kiegészítő művelési módnak minősült az öntözés, most már egy stratégiai szint, és mikor oda jutunk, hogy a búzát, árpát öntözzük, akkor ezt nem is lehet másképp gondolni.
Bár eltörölték a műtrágya vámokat, mégis a műtrágya árának emelkedésére kell számítani ősszel is, mert nincs elegendő belőle továbbra sem. Patthelyzet alakult ki a piacon, Nagy Margit riportja következik.
Egy okszerű növényvédelemre mindenféleképp szükség van.
Senki sem vitatja azt, amit Gyuris Mihály szatymazi baraszt termesztő állít, tehát, hogy a növényvédőszerek szakszerű használatára szüksége van a modern mezőgazdaságnak. Ám megjelentek a piacon a több kárt, mint hasznot hozó hamisított növényvédőszerek. Szabó Szabolcs agrármérnök egy korábbi adásunkban elmondta, ő is találkozott már ilyen szerrel évekkel korábban. Az eredeti és a hamis szerek között észrevehető a különbség.
Nem az a hatás.
Honnan érkeznek Magyarországra ezek a hamisított növényvédőszerek?
Ennyire azért nem mentem utána a dolgoknak, román vagy éppen ukrajna.
A műtrágya hamisítás azért is virágzik, mert az eredeti ára az egekben van. Ez jelentősen megnöveli a termények előállítási költségeit. Az európai gazdák Strasbourgban demonstráltak a műtrágyára vonatkozó magas vámok miatt néhány napja. Az európai műtrágyagyártás jelentősen visszaszorult az elmúlt években. Hogy honnan érkezik a hiányzó műtrágya, arról Cseh Tibort, a Magosz főtitkárát kérdeztük.
Döntő többségében Oroszországból és Fehéroroszországból a nitrogén műtrágya, az egyéb műtrágyák pedig az észak-afrikai térségből, jellemzően Egyiptomból és Marokkóból. A múlt heti gazdatüntetésnek egyértelmű követelése az volt, hogy azokat a többlet vámokat és többlet díjakat, mert az Európai Unió idén január 1-től nagyon komoly többlet díjakat és többlet vámokat vetett ki az import műtrágyára. A célkitűzés az volt, hogy az európai műtrágyagyártást segítsék ezzel, de abban a helyzetben, amikor a hormozi szoros lezárják, és a hormozi szoroson jönnek ki a világ műtrágya mennyiségének egy jelentős mennyisége, a három legnagyobb műtrágya előállító között van Szaúd-Arábia és Irán is. Ezért egy olyan helyzetbe került a piac, amivel azt lehet mondani, hogy az elmúlt néhány hónapban gyakorlatilag egy 50%-os áremelkedés volt a műtrágya árában. Egyetlen egy szerencséje volt az európai gazdálkodóknak, hogy a kereskedők már a tavalyi év végén felhalmozták a készleteiket. Tehát most ellátási problémák nincsenek az európai piacon, mindenkinek megvan a műtrágyája, de ez a helyzet, ez várhatóan ősszel véget ér, onnantól kezdve az új mennyiséget meg kell vásárolni a gazdáknak, és nagyon könnyen azzal szembesülnek, hogy akár dupla ára is lehet a műtrágyának. Ezért egyértelmű követelése volt az európai gazdatüntetésnek, hogy ezeket a többet vámokat és a többet díjakat meg kell szüntetni. Az Európai Bizottság és az Európai Tanács egyértelműen meghallgatta a gazdák panaszát. Bejelentették, hogy egy évre felfüggesztik a nitrogén műtrágya importjának vámját. Afrobetűs részként azért el kell mondani, hogy ez az orosz és a fehér orosz műtrágya importa nem vonatkozik, ahonnan viszont a legnagyobb tétel érkezik be.
A hazai műtrágya ellátottság hogy alakul?
Továbbra is azt mondom, hogy az ismertetett okok miatt nincs ellátási probléma jelenleg Magyarországon, míg a tavalyi árakon tudtak vásárolni a gazdálkodók a felhalmozott készletek miatt, de az egészen látszik, hogy az őszi műtrágya beszerzési időszakban gyakorlatilag egy 50-60, akár 100%-os áremeléssel is meg kellene küzdeni a gazdálkodóknak, tehát addig ezt a problémát érdemben kezelni kell. Egyértelműen látszik, hogy a termelési költségek jelentősen megemelkedtek a gazdáknál, és ez előbb-utóbb, de inkább előbb meg fog jelenni az élelmiszer árakban is.
Új pénzügyi teherről beszélnek, hogy meg kellene szüntetni. Mi ez a CBAM rendszer?
Ez a vámokon felüli többlet díjtétel. Ez azt jelenti, hogy az Európában megtermelt műtrágyának előállítási költsége az drágább. Nyilván magasabb előírások is vonatkoznak erre a gyártásra, a földgáznak az ára is magasabb, munkaerő magasabb, és az Európai Bizottság szerint ezt a versenyhelyzetet úgy lehet kiegyenlíteni az európai műtrágyagyártók javára, hogy az import műtrágyára nem csak egy többlet vámot, hanem még ezen felül még egy többlet díjat is kivetnek. Ebből a helyzetből most jelenleg az következett, hogy egy kb. Egy 40%-os áremelkedés volt a műtrágya árában. Ez azt gondoljuk termelői oldalról, hogy ez egy tévút, tehát nem a gazdákkal kell megfizetni azt, hogy az európai műtrágyagyártás stabil lábakon álljon. Egy átfogó megoldásra van szükség, de semmiképp nem lehet ezt a gazdákkal megfizetni.
Országosan több 100 millió forint kárt okoznak a vadmadarak a korai fejlődésben lévő kukorica, borsó, bab és búza táblákban. A gazdálkodók szerint a jelenlegi szabályozási keretek alkalmatlanok a károk jogszerű kezelésére, ezért drasztikus megoldást sürgetnek. Az ökológusok pedig azt mondják, hogy a mezőgazdasági terjeszkedés okozta ezt a helyzetet. A riporter Gyarmati Péter.
A napraforgóra van rászokva, keléskor azonnal a széklevelet lecsépi, és akkor utána nem tud tovább fejlődni a növény. Csapatostól szoktak ezek a libák lenni, ugye ezek itt költenek. A gónár meg a tojahó párban van, ugye ilyenkor már ugye kis libával vannak, 20-30-as csoportokba szoktak leszállni a területre. El lehet képzelni, hogy ugye egy nagy liba, meg hát ha még vele van a kis liba is, a ilyen kis székleveles napraforgót mennyit le tud enni.
A védett, fokozottan védett madarak, különösen a vetési varjak,
fajak, seregélyek és vadlótfajok jelentős károkat okoznak a gazdálkodóknak. Szólát Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdúbihari elnöke a Kossuth Rádiónak elmondta, évek óta nincs előrelépés ebben az ügyben, pedig ők már többször jelezték, hogy jelentős káruk keletkezik minden évben.
Én nagyon sok hajnali telefont kapok, nagyon sok ordibálást kapok gazdatársaktól is, hogy most már nem igaz, hogy nem tudunk valamit tenni. De azt gondolom, hogy meg kell a higgadság mezején maradni. Én amikor, és van rá lehetőségem, a gazdatársaimat hűtöm, és mindig elmondom, hogy mi az, amit mi tehetünk, mert nyilván vannak olyan lehetőségeink, bár nagyon korlátosak, amik rendelkezésre állnak, és nyilván a másik oldalon pedig az agrárgazdasági kamara megpróbál valamilyen formában eredményt elérni, párbeszéddel, valamiféle konszenzus találni arra, hogy milyen megoldási lehetőségek vannak ezeknek az állatoknak a kártételének a visszaszorítására. Borzasztóan nehéz feladat.
Mire gondol egyébként, hogy belevágok a szalába? Hogyan lehet megelőzni ezt, és hogyan lehet a kártételt?
Például a kukorica esetében van egy csávázószer, ami egyébként talán most éppen kivonásra fog kerülni, ami egyébként elveszi a kedvét. Ez egy hánytatószer, mondjuk a varjú egy okos állat, egy idő után rájön, hogy ezt a kukoricát eszi, akkor ez nem jó neki, és akkor azt nem eszi. Vagy vannak olyan technológiák, amikor mondjuk elcsúsztatunk vetést, mélyebbre vetünk, van egy sor olyan, de ez nem oldja meg ezt a problémát. A nyomás egyre nagyobb. De azt gondolom, hogy az épeszű megoldás az az lenne, hogyha valamilyen módon vagy korlátozni kellene a számát a varjaknak valamilyen formában, vagy akkor azt kell mondani, hogy ezt el kell viselni, de akkor az a magyar államnak ez kötelezi a gazdákat, hogy ezt elviseljék, akkor valamilyen formában gátlanítania kell a gazdákat, mert ma már vannak olyan régiók, ahol nem lehet különböző növényfajokat elvetni, mert egyszerűen lehetetlen megvédeni.
Orbán Zoltán ornitológus, a Magyar Madártani Egyesület munkatársa azt mondta, az utolsó pillanatban helyezték védettség alá a vetési varjút.
Az agrárium nyomására az egykor 300 ezer páros magyarországi vetési varjú állománynak a 92%-át lemészárolták, kiirtották tűzzel, vassal, szinte szó szerint az ezredfordulóra. A 300 ezer párból maradt 23 ezer pár, így saját jogán is védették egy nyilvánítani ezt a fajt. Azóta kb. 50 ezer párra erősített vissza. Tehát amikor azt mondja ma agrárgazdák, hogy elviselhetetlen károkat okoz, akkor ez nyilvánvalóan nem igaz, mert hogy a 300 ezer okozott elviselhetetlen kárt, akkor lemészároltatta az agrárium ezt a fajt, majdnem aki írtották. Ez az egyik kérdés. A másik dolog, meg kell vizsgálni azt, hogy miért viselkedik így egy madár. Nyilván nem azért, hogy gondot okozzon az embereknek, ezenből az agrárgazdálkodóknak. Itt az agrárgazdálkodók a saját fejükre hozták a bajt ezzel is, mert hogyha mindent felszántok, és mondjuk olyan helyre vetek bele kukoricát, ahol egyébként a kukoricának különösen a mai világban semmi helye nincsen, mert nem fog normális értékeltő termést hozni, hanem azon a területen, hogyha gyep van, legelő, akkor gyakorlatilag a Magyarország víz megtartását is segíti, az esőfelhőket is lehúzza, ugyanis mind a vetési varjú, mind a seregé azért lett károkozó, mert eltűnt a természetes élőhelye. A civilizáció titanikját sikeresen meglékeltük, most sajnos nagy bajba vagyunk, és akkor egyszerűen a társadalom mind nagyobb része, beleértve a lakosságot, egyszerűen ezt megszenvedjük. Ugye ezzel most szembesülünk, a helyzet sokkal összetettebb annál, hogy most meg kell oldani a vetési varjú helyzetet, mert nem vetési varjú helyzet van, hanem egy tünetegyüttes egyik eleméről beszélünk.
Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnal Time. Hamarosan kezdődik a Jó Reggelt Magyarország. Mi legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Lajer Rita, a gyártásvezető Szőlősi Éva és a szerkesztő Füredi Zsolt nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Szép napot kívánok, Balogh Tamást hallották.